Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Csak nem 5000-en érkeztek Ukrajnából vasárnap hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon 4800-an léptek be Magyarországra, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség 64 embernek állított ki idénylenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. 18 hatásértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint az ország belsejében elfogtak két hatásértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén több mint 80 hatásértőt tartóztattak föl és kísértek vissza. A megelőző héten, december 30-ától január 5-ig a feltartóztatottak száma 110 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében két hatásértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Jó évet zárhattak tavaly a sárgarépa termesztő gazdálkodók. A tavalyi szezonban a betakarított sárgarépa és a petrezselyem gyökér mennyisége és minősége egyaránt jó volt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet hétfőn kiadott közös körképe szerint. A hazai termelők a belső piaci igények kiszolgálása mellett már az exportpiacokra is szállítanak, tették hozzá. Mint kiemelték, mivel a külföldi termés is jó volt, a sárgarépa ára csökkent az előző évhez képest. A körkép szerint a kedvező termésmennyiség és minőség ellenére a szűkös tárolókapacitás a 2024-25-ös szezonban is gondot okoz majd a termelőknek. A tárolók fejlesztésére nagy szükség lenne, alátámasztja ezt az is, hogy a KAP stratégiai terv keretében hirdetett pályázatra komoly túligénylés érkezett, jelezték. A magyar termesztésből származó sárgarépa május végétől februárig biztosan elérhető a piacon. A jelentés szerint a magyar termesztésből származó sárgarépa május végétől februárig biztosan elérhető a piacon. Ezt követően érkezik be import is az országba. A hagyományos exportpiacnak számító Ausztria és Románia mellett az elmúlt években dinamikusan bővült a Csehországba és Szlovákiába irányuló kivitel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a szakmaközi szervezet összesítése szerint az országban mintegy 1300-1500 hektáron termesztenek sárgarépát. A betakarított termés mennyisége 50 és 70 ezer tonna között mozgott az elmúlt években. Érezhetően nőtt a kormányablakok ügyfélforgalma január első hetében, miután szerdától már csak a digitális állampolgár mobil alkalmazással vagy ügyfélkapu plusszal kétfaktoros azonosítással intézhetjük ügyeinket online az állami weboldalakon és alkalmazásokban. Megnövekedett kapacitással várják a kormányablakokban az ügyfeleket ezért, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A tárca az ügyintézés gyorsítása érdekében azt kéri az ügyfelektől, hogy már az ügyintézés előtt töltsék le telefonjukra a digitális állampolgár mobil alkalmazást. Aki az ügyfélkapu pluszt választja, és már van ügyfélkapuja, nem szükséges a kormányablakba mennie, hiszen otthon pár perc alatt regisztrálhat a biztonságosabb azonosítási módra. A kormányablakok ügyféladatai alapján sokan az utolsó pillanatokra hagyják a regisztrációt a digitális állampolgárság programba. Fontos, hogy mind az ügyfélkapu plusz, mind a digitális állampolgárság program regisztrációját január 15-e után is el lehet végezni, hívták fel a figyelmet a közleményben.
Az időjárásról.
A Dunántúlon erősebben felhős időszakok és területek egyaránt lesznek, másutt viszont kevesebb felhő ígérkezik, számottevő csapadék nem valószínű. Az északi, észak-keleti szelet több felé élénk helyenként erős lökések kísérik. Kedden pára és ködfoltok is lehetnek, majd napközben derült napos idő várható, csapadék nélkül. Estétől észak felől átmenetileg megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A hőmérséklet kedd reggel mínusz 8 és mínusz 4 fok között alakul. Délutánra mínusz 1 és plusz 3 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, tegyen többet 2025-ben a pénzügyi egészségért. Az újévi fogadalmakhoz kötődő lakossági kampányt indít a Magyar Nemzeti Bank a hazai pénzügyi egészség javítását célozva. Ennek érdekében pénzügyi fogyasztóvédelmi aloldallal, cikkekkel, pénzügyi egészségkalkulátorral és pénzügyi naptárral is segíti az érdeklődőket. A Jegybank pénzügyi navigátor honlapján egyszerre összeállított tematikus tartalmakból a közösségi médiában, a vármegye székhelyeken, így többek között Miskolcon is elérhető pénzügyi navigátor tanácsadó irodában, illetve az MNB ügyfelszolgálatán is kaphatunk segítséget a témában, valamint egy célirányos 2025-ös pénzügyi naptárral segíti az eligazodást a teendők, dátumok és legfontosabb pénzügyi tudnivalók között. Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője nyilatkozott rádiónknak.
A Nemzeti Bank a pénzügyi egészség kapcsán indított egy kampányt az idei év során, és ennek kapcsán helyeztünk el a pénzügyi navigátor fogyasztóvédelmi tanácsadó oldalunkon anyagokat. A pénzügyi egészség az egy picit tágabb fogalmat jelent, mint a mindennapi anyagi helyzet. Ez tulajdonképpen egy összetett fogalom, ami együtt az egészség fogalmában a pénzügyeink feletti kontrollt, tehát az ott esetben a tervezést, a kiadások és bevételeknek a tervezését is, a előre nem látható bajok elleni biztosítottságot, garancia helyzetet, a megtakarítási képességünket, illetve ezzel párhuzamosan a megtakarítási hajlandóságunkat, hogy mennyire gondolkodunk előre, és tudunk esetleg félretenni egy picit, például a nyugdíjas évekre. Mennyire tudjuk befizetni a számláinkat, mennyire okoz gondot esetlegesen a törlesztés, illetve a pénzügyi ellenálló képességet is magába foglalja. Ez azt jelenti, hogy megnéztük azt is, hogy a magyar lakosság, méghozzá egy felmérésben néztük meg, a magyar lakosság az mennyire előre és hány hónapra tudna adott esetben kigazdálkodni egy olyan helyzetet, hogyha a jövedelmei elapadnának.
Egy kicsit beszéljünk azért erről a felmérésről is, ez még ugye tavaly készült, és hát azért azt gondolom, hogy igencsak meglepő adatokkal szolgált, mert olvasok itt például egy adatot, hogy a magyar lakosság mindössze 18%-a készít tervet a kiadásai és bevételei kezelésére. Mi mindent adott ez a felmérés, ez a kutatás?
Igen, szerintem az alfapontnál vagyunk kezdet-kezdetén. Azt gondolom, hogy a pénzügyi biztonságot és a pénzügyi szabadságot, hiszen a definíció erről szól a pénzügyi egészség kapcsán, azzal kell kezdeni, hogy készítünk tervezést. Ezt régen a háziasszonyok ugye kockásfüzettel oldották meg, ma már vannak digitális eszközeink, és a Nemzeti Banknak van egy háztartási költségvetés számító programja is, amennyiben jelent ez többet, hogy felugranak olyan kiadások, olyan tételek, amire nem is gondolunk, mert valahogy magától értetődőnek tartjuk. Tehát az első ez, hogy készítsünk terveket, és azt gondolom, hogy hát legalább annyira fontos megnézni azt, hogy mennyire összképet tekintve mennyire állapítható meg, hogy egészséges a magyar gazdaság pénzügyi szempontból. Azt látjuk, hogy összességében a közép mezőnyben vagyunk, tehát egy százas skálán 51-néhány százalékkal állunk. Azonban bizony a magyar lakosságnak a 14%-ának kritikus, további 29%-ának pedig erősen sérülékeny a pénzügyi egészsége. Tehát ezeknek a feltételeknek kontroll, megtakarítási képesség, pillanatnyi anyagi helyzet, pénzügyi ellenálló képesség, ők nem felelnek meg. Nyilván itt azért persze lehet szűkíteni, akár jövedelmi helyzetre, akár lakóhelyre, akár iskolázottságra, de ezeken felül értendő a pénzügyi egészség. Akármilyen élethelyzetben vagyunk, bármelyik felsorolt szempontból, ha szánunk egy pici időt, ha leülünk és végig gondoljuk a család helyzetét, akkor azért van lehetőségünk a pénzügyi egészségünk javítására. És még azt is hozzátenném, hogy picit van egy szociális szempontja is ennek a pénzügyi egészségi indexnek, nevezetesen, hogy vannak-e olyan kapcsolódásaink, baráti, rokoni, ismerősi kör, ami abban tud segíteni, hogyha gyakorlatilag valami nehéz helyzetbe kerülnénk, hogy tudnánk-e onnan anyagi segítséget kapni. Tehát természetesen a legalacsonyabb élethelyzetűek, a 400 000 forint alatti nettó jövedelműek a legveszélyeztetettebbek. Itt ugye több mint a fele a érintetteknek a két legveszélyeztetett pénzügyi szegmensbe tartozik, és hát tulajdonképpen azért a közepes lakosság, tehát a közepes egészségindexet elért lakosság adja azért a legnagyobb százalékot.
Mi az oka annak, hogy ennyire kevesen terveznek előre, illetve ennyire kevesen, hát talán mondhatjuk azt is, hogy tudatosak a pénzügyeikben?
Én azt gondolom, hogy azért a reál jövedelmek a lakosság nagyon jelentős részénél növekedtek. Lehet, hogy ez is egy picit mondjuk az óvatosságot mérsékelte. Lehet, hogy egyszerűen ezt így családból, megszokásból vagy hagyományainkból nem sokan vettük át, valakinél ez elmaradt. Ugyanakkor azért voltak az elmúlt években, elmúlt évtizedekben, azt kell mondjam, figyelmeztető jelek, amikor bizony nagyon sokan megtanultuk azt, hogy azért mégis oda kell figyelni a költéseinkre. Egyrészt a nagy gazdasági válságok, 2008-as válság, Covid, orosz-ukrán háború kitörte, ezek jövedelemkiesések, inflációs helyzet, ez is sokakat elgondolkodtatott, és elgondolkodtatott, amikor egyéb krízisek voltak, kiemeltem mondjuk a devizahiteles krízist tudnám említeni, amiben nagyon sokan fővárosban is, vidéken is nagyon sokan bizony nagyon rosszul jártak. Ezek élesítik a figyelmet, de mindig azt mondjuk, hogy ne utólagosan próbáljuk tanulságokat levonni, akármilyen pénzügyi szolgáltatást, vagy akár csak a napi megtakarítást vesszük alapul, hanem mindig érdemes előre gondolkodni, mindig érdemes előre nézni. Ebben tud nagyon sokat segíteni szerintem egy ilyen kutatás, de a konkrét gyümölcsök is, ugye egy pénzügyi naptárt is föltett a Nemzeti Bank a honlapjára is, és konkrét kézzelfogható személyes segítséget is tudnak kapni az ügyfelek a vidéki pénzügyi navigátor irodákba. Például Miskolcon is van egy ilyen iroda. Mindig azt szoktuk elmondani, hogy akár így az általános megtakarítás napi pénzügyi ügyekben, de akár konkrét pénzügyi termékek választásánál érdemes bemenni oda, pár percet rászánni, ott ingyen, teljesen önzetlenül semmilyen pénzügyi intézmény megbízásából nem, hanem teljesen pártatlanul a Nemzeti Bank megbízásából a pénzügyi tanácsadóira jogász, illetve közgazdász munkatársai tudnak segíteni.
Olvastam itt ebben a pénzügyi naptárban, hogy rengeteg évfordulóra próbálják felhívni a figyelmet, így akár a biztosítási évfordulókra is, amire ugye tudjuk, hogy megadott határidők vannak arra, hogyha valaki biztosítót szeretne váltani, akkor meddig teheti ezt meg, hogyan kell ezt jelezni. Erre sem figyelnek annyira oda az emberek, mert ugye ezek is nagyon nagy, súlyos 10 000-eket vehetnek el a kasszánkból.
Pontosan így van, és valóban van, aki nem figyel, pedig pont ezeket a tételeket szoktuk mi pénznyelőknek nevezni. Tehát, hogyha akár a biztosításunkban, akár a távközlési vagy egyéb szolgáltatásoknál egyszerűen beragadunk olyan kiadásokba, olyan szerződésekbe, amikbe adott esetben valójában nincsen szükségünk. Ezért szoktuk azt mondani, például a pénzügyi területen, hogy érdemes két évente leporolni például a lakásbiztosítási, egyéb biztosítási, de akár a bankszámla szerződéseinket is. Könnyen kiderülhet, hogy bizony ott olyan tételek vannak, amiket már nem használunk, viszont fölöslegesen fizetünk rá havidíjakat. Tehát a megtakarítási képesség, lehetőség nem ott kezdődik, hogy nőnek a jövedelmeink, gazdagabbak leszünk, hanem ott is kezdődhet, hogy egyszerűen a meglévő kiadásainkat tekintjük át, végzünk tényleg egy rovancsot, és megnézzük azt, hogy például kiderül, hogy fizetünk egy befektetési számláért a banknak, de lehet, hogy már másfél-két éve valójában az államkincstárban teljesen ingyen fektetjük be a pénzünket, akkor azt érdemes fölmondani. Kiderül az, hogy mert mondjuk két évente megnézzük a lakásbiztosításunkat, hogy olyan elemek vannak benne, mondjuk egy teljesen elhagyott, csöndes utcában tömegrongálás kára fizetünk, hogy a kaput esetleg ne tegye tönkre valamilyen tömeg, akkor ez valószínűleg egy teljesen fölösleges kiadás, mert oda úgyse fog senki jönni. Ha ezeket akár szakember segítségével átnézzük, akkor ezekből a pénznyelőkből is nagyon-nagyon sokat le tudunk faragni.
Több kalkulátorral is segít a Magyar Nemzeti Bank, ezekről is szóljunk néhány szót.
Igen, nagyon-nagyon fontos, hogy mindegyik termék, főbb termékcsoportnál van segítségünk, tehát ha akár megtakarítási terméket akarunk venni, akkor mondjuk egy betét és megtakarítási kalkulátor programja is ott van a Nemzeti Banknak, hogyha hitelek között szeretnénk választani, mert például az is egy megtakarítás lehet, hogy az eddigi drága hitelünket, ugye az infláció és a bankközi kamatok csökkenésével ki tudjuk váltani egy olcsóbbal. Ez is egy spórolást jelent rögtön, ott is van egy hitel és leasing választó programunk, és ez a bizonyos háztartási költség számító program, ez is nagyon-nagyon sokat segíthet, de hogy a kevésbé ismert programok közül is említsek egy-kettőt, a különböző biztosításoknál a teljes költségmutatókat össze tudjuk hasonlítani, még a nyugdíjpénztárakkal is, tehát hogyha nyugdíj előtakarékosságot keresünk, akkor is a két típust is össze tudjuk hasonlítani, és emellett még látunk táblázatokat arról is, hogy milyen költségekkel bírnak mondjuk a nyugdíjpénztárak, a biztosítók is, tehát ezeket mind-mind érdemes megnézni. Nem kell nagy tudomány hozzá az interneten, de hogyha nem vagyunk benne biztosak ezekben a rendszerekben, akkor az előbb említett akár miskolci pénzügyi navigátor irodás szakemberek nagy örömmel és készséggel segítenek minden ügyfélnek.
Ha már itt ugye erről szó volt itt a navigátor tanácsadó irodákról, mennyire gyakran fordulnak ehhez az emberek, az állampolgárok az ilyen irodákhoz, illetve a szakemberekhez szoktak segítséget kérni?
Igen, szoktak. A problémát az jelenti, amiről az előbb már érintőlegesen beszéltünk, hogy nagyon sokszor már csak akkor, amikor már tényleg valami baj van, tehát ott súlyos késedelem van már mondjuk a törlesztő részletnél, valamiféle elmérgesedett jogvita pénzügyi szolgáltatóval, hogyha előzetesen megyünk be egy olyan témában, egy olyan döntés kapcsán, ami bizony azért a családnak egy jelentős eladósodást jelent hosszú távon, vagy egy nagy anyagi döntés, és bemegyünk ebbe az irodába, ott a navigátor tanácsadós kollégák nem fognak konkrét termékeket ajánlani, mert ők nem ezeknek a intézményeknek a megbízottai, hanem pártatlan segítők, de azt el fogják mondani, hogy mik azok a főbb szempontok, amire érdemes odafigyelni, amit érdemes mérlegelni. Tudnak beszélni arról, hogy a különböző típusú termékeknél mi a kockázat, akár egy kockázati indexen, mennyire különbözik mondjuk egy részvénybefektetésnek egy kockázata, mondjuk egy állampapírral vagy bankbetéttel összevetve. Tehát tudnak adni szempontokat, utána viszont az ügyfél meg tudja hozni a döntést, hiszen valamennyi információnak, vagy a lehető legtöbb információnak a birtokában van. A pénzügyi döntéseket nem szabad elkapkodni, hogyha olyan közvetítő, vagy olyan bármilyen magát szakembernek kiadó valaki érkezik, aki sürget minket, és ilyen döntéseket nagyon-nagyon gyorsan akar tőlünk kicsikarni, akkor ott azt mindenképpen el kell kerülni, hiszen a saját pénzügyi helyzetünkről, a családnak a pénzügyi vagyonáról van szó.
Arról nem esett szó, de gondolom azért sokakat érdekelhet, hogy az ilyen pénzügyi navigátor tanácsadó irodákban, illetve az ügyfélszolgálaton, az MNB ügyfélszolgálatán díjmentesen kaphatnak tanácsokat az érdeklődők?
Természetesen, ez teljesen ingyenes díjmentes szolgáltatás. A közös érdekünk a pénzügyi kultúrának a fejlesztése, mert ha elégedett ügyfelek vannak a pénzügyi világban, az a pénzügyi rendszer stabilitását és biztonságát is szolgálja. És hogy még egy harmadik intézményt is azért említsek, már a problémás eseteknél, ha egyedi jogvitánk van a bankkal, biztosítóval, ahol ott tényleg azt látjuk, hogy nem jogszabályt sértett, hanem egyszerűen nem fizet ki a véleményünk szerint rendesen az a szolgáltató minket, akkor még van egy teljesen díjmentes, ingyenes lehetőség a Nemzeti Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület. Ez ugyan Budapesten van, azonban beadható elektronikusan is a konkrét ügy, minél több dokumentum, utána egy személyes meghallgatásra is sor kerül, ez akár megbízottal is történhet, ahol szemben állunk a szolgáltatóval, nagyon sokszor legelső alkalommal, meddig nem sikerült eljutnunk hozzá, és ott tudjuk a vitásügyünket rendezni. Ez is teljesen ingyenes és díjmentes, nagyon gyors, sokkal gyorsabb, mint egy bírósági eljárás, viszont a feltétele az, hogy először írásba adjuk be a problémánkat a szolgáltatónak, ha az nem válaszol, vagy nem kielégítően válaszol a megkeresésünkre, csak akkor tudunk 30 nap után, mert annyi a választási határidő a szolgáltatónak, 30 nap után a pénzügyi békéltető testülethez fordulni.
Mi az, amit szeretnének elérni most ezzel az új kampánnyal? Mi a legfőbb cél?
Az, hogy tulajdonképpen a biztonság érzete tovább nőjön a ügyfeleknek, és ezt úgy lehet mindenképpen elérni, hogy a tudatosságot, az ügyfél tudatosságot, a fogyasztók pénzügyi tudatosságnak a javítását tegyük meg. Legyen tehát pénzügyi biztonságérzet az ügyfeleknek, és rendelkezhessenek a pénzügyi döntéseiknek a szabadságával, akár a jelenben, akár tervezetten a jövőre nézve is. Tulajdonképpen ez a motto, ez a közös cél, és reméljük, hogy kvázi az újévi jó kívánságaiknak a részeként lesz sok olyan ügyfél is, aki tulajdonképpen ilyen tudatosan képzeli el akár az idejévet, akár a továbbiakat, mert ez nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a pénzügyi egészségünk, és ezáltal akár a fizikai egészségünk is javuljon.
Segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, hogyan, hol találják meg, akár azt, hogy ilyen irodák hol találhatók, akár pedig különböző kalkulátorokat.
Igen, a Nemzeti Bank pénzügyi navigátor oldalán, akár a Google keresőbe bepötyögve, akár telefonon, vagy más módon megkeresve a Nemzeti Bank ügyfélszolgálatát, ezt könnyen el tudjuk érni, és nagyon-nagyon szeretném elmondani, hogy bár bonyolult pénzügyi dolgokról van szó, ezek nagyon egyszerű kis ábrák, pár mondatos kis összefoglalók, nem apró betűvel vannak írva, hanem pontosan azért nagyon egyszerű módon, közérthetően vannak megfogalmazva, hogy tényleg tudjanak segíteni, tényleg tudják támogatni a mi pénzügyi egészségünket, a pénzügyi döntéseinket.
Lesznek még új elemei ennek a kampánynak?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen ahogy ezt ebbe a pénzügyi naptárba le is írtuk, fontos határidők várhatók az év során, nagyon fontos kezdeményezések indultak el a gazdasági kormányzat részéről, akár a munkáshitelre, akár a lakásbiztosítási kampány márciusi elkövetkező időszakára gondolunk, akár a nyugdíjpénztárak esetében a lakáscélú kivétekre, de akár csak azokra az évfordulókra, amik az egyéb pénzügyi dolgokhoz kapcsolódnak, például a személyi jövedelem adó bevallásához. Ezeket az év során a Nemzeti Banknak a fogyasztóvédelmi csapata követni fogja, és hát kijövünk az aktualitásokkal, segítünk a határidők előtt, megmutatjuk azt, hogy a döntésekhez tényleg milyen szempontokat tudnak majd mérlegelni a fogyasztók, annak érdekében, hogy az ő pénzügyi egészségük tovább erősödjék.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Magyar Nemzeti Bank idei lakossági kampányáról hallhattak, melynek célja, hogy a hazai pénzügyi egészség javuljon. Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, eseménydús évet tudhat maga mögött Tóth Anna gátfutó. A 2024-es szezont az 50. fedett pályás atlétikai magyar bajnokságon Nyíregyházán kezdte a sportoló, ahol 60 méteres gátfutásban 8,5 másodperces eredménnyel U23-as hazai csúccsal lett harmadik a fináléban. Ezt már sűrűbben követték az események. Részt vett a római atlétikai Európa bajnokságon, ahol kiemeltként lépett a pályára, sajnos egyesés miatt nem fejezte be a futamot. Aztán még nyáron a 129. felnőtt atlétikai magyar bajnokságon női 100 méter gátfutásban a fináléban 13 másodperces idővel élete első felnőtt magyar bajnoki címét szerezte meg. Az idei évről Tóth Annát a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Tóth Annát, atlétát, gátfutót, a DVTK gátfutóját, egy kis évértékelésre. Hát üdvözöllek itt nálunk, köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk 2025-ben is.
Én köszönöm a meghívást.
Kicsit foglaljuk össze az előző évedet, tényleg így az első kérdésre elég utána részletekbe belemegyünk, a versenyekbe, az eredményekbe. Hogyan élted meg most már így azért január elején 2024-et? Mit jelent számodra, milyen volt a 2024-es év vagy a szezon?
Őszintén megmondva, hogy igazán egy hullámvasútként éltem meg ezt a szezont. Voltak nagyon szép pillanatai is, és voltak kevésbé szépek. Viszont így utólag azt mondom, hogy nagyon sokat tanultam belőle. Nyilván ez volt úgymondva az egyik legrosszabb, de egyébként nem mondhatom legrosszabbnak, mert tényleg azért futottam országos csúcsot is idén, viszont a szabadtéri szezon nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de szerintem sikerült ebből a tanulságokat levannom, úgyhogy jó is volt, meg nem is.
És hát a tavalyi éved, ha mondhatjuk így, talán az atlétáknál minden év így kezdődik, bár ebben azért nem vagyok biztos, de ugyanúgy Nyíregyházán kezdődött, mint az ezelőtti. A fedett pályás szezon, országos bajnokságon vettél akkor részt. Hogyan sikerült a nyíregyházi országos bajnokság számodra?
Nagyon jól sikerült. Az év legjobb versenye volt számomra a fedett pályás országos bajnokság. Pedig ez furcsa, mert én a szabadtérnek a nagy szerelmese vagyok, viszont mégis a legjobb versenyem a 24-es szezonban a fedett pályán volt. Ez február végén volt ez a verseny. Szerintem a csúcsformát tökéletesen időzítettük, nagyon erős mezőnyünk volt, hisz Kozák Luca, Kerekes Gréta is a verseny mezőnyében ott volt. Nagyon-nagyon jól sikerült, az előfutamnál éreztem, hogy fú, most nagyon jó formában vagyok, és mikor a döntőhöz került a sor, akkor bronzérmet szereztem, viszont nagyon örültem neki, mert 8.05-öt futottam, ez egy U23-as országos csúcsot ért, ami nagyon nagy vágyam volt. Igaz, hogy így, hogy mondjam, 25-re terveztem, tehát addig volt így bakancslistán ez az országos csúcs, viszont mikor láttam, hogy 8.05-öt futottam, hát az eszméletlen volt. Nagyon-nagyon jó visszajelzés volt a számomra, és nagyon büszke voltam magamra, hogy sikerült ezt elérnem, főleg úgy, hogy Kozák Luca országos csúcsát sikerült elvennem.
Úgy a lányokkal beszéltétek-e a befutó után, vagy a verseny után, hogy Luca például mit szólt hozzá, hogy az ő rekordját sikerült ott helyben megdöntened?
Igen, nagyon jó viszonyban vagyok mind a két lányjal. Ugye az első helyet Kerekes Gréta szerezte meg, aki életében először tudott 8 másodpercen belül futni, ami hatalmas dolog. Ő is teljesen odáig volt, hogy úristen, végre sikerült ez az álom neki, és Luca is nagyon jól teljesített, mert tényleg az akkori idei legjobbját futotta, 8.01-et, hogyha jól emlékszem. Úgyhogy hát nyilván, amikor elvettem a csúcsát, biztos azért nyilván nem lehet annyira kellemes érzés, de gratulált, és szívből örült nekem, úgyhogy nem tudok erre így panaszkodni, tehát nagyon örültek neki, meg örültünk egymás sikereinek, mert nagyon jól sikerült.
És amúgy edződ Tügyi József, ő mit szólt ehhez a nyíregyházi eredményhez, az országos eredményhez? Ő hogyan fogadta, hogy az évet, a szezont így nyitottad?
Nyilvánvalóan cél volt egyéni csúcsot futni. Ugye nekem 8-11 volt az előző egyéni csúcsom, az U23-as országos csúcs pedig 8-08 volt, tehát nem volt olyan irreális dolog, vagy lehetetlen. Nyilván az volt a legfőbb cél, hogy egyéni csúcsot fussak, és 8-10 alá be tudjak kerülni, és ő ebben nagyon bízott, és nagyon hitt, úgyhogy igazából nem érte olyan nagy meglepetésként, mert tényleg ő gondolta, hogy sikerülni fog így az edzések után, az eredmények után, hogy ez benne lehet a pakliba. Nyilván nagyon-nagyon örült, neki is egy nagy vágya volt, hogy 8-10 alá tudjak menni, és országos csúcsot tudjak futni, úgyhogy nagyon büszke volt rám.
És a fedett pályás szezonodban volt-e még valamilyen verseny, vagy esetleg már ezután a szabadtéri szezon következett edzésekkel, felkészüléssel?
Az országos bajnokság után már nekem nem volt, viszont még arra nagyon büszke vagyok, hogy a fedett pályás szezonom után kvalifikálni tudtam egyébként a felnőtt fedett pályás világbajnokságra. Viszont tehát így a nevezés az úgy van, hogy nemzetenként két atléta indulhat egy versenyszámban, és mivel én a harmadik voltam, emiatt nem indulhattam el a világbajnokságon, amit igazából annyira nem is bánok, mert úgy voltam vele, hogy ennek így kell lennie, így legalább tudtam pihenni még így a szabadtéri felkészülés előtt egy-egy hetet, úgyhogy megvolt azért a pozitív hozadéka is, de azért nyilván rossz volt, hogy megvan, de mégsem, de nem baj, még van időm.
És a szabadtéri felkészülés az mennyire volt kemény, edződ mennyire fogott keményen egy ilyen gyönyörű siker és eredmény után, hogyan készültetek a szabadtéri szezonra?
Talán a legkeményebb felkészülésem volt a szabadtéri szezonban, edzőtáborról edzőtáborra mentünk, alig voltunk itthon, és úgy gondolom, hogy jól sikerült, viszont volt egy kis problémám a derekammal, és hát nem is kis, hanem egy eléggé elhúzódó dolog, ami azért eléggé megnehezítette a dolgunkat, viszont a felkészülés szerintem jól sikerült, viszont nagyon hamar formába kellett lenni, mert már május elején elkezdődtek a versenyek, ugye az olimpia miatt most ez egy hónappal hamarabb jött el, és még ilyen helyzetben nem voltam, én mindig júniusban kezdem úgy a versenyzéseket, most azért így nehezebb volt a feladat, de úgy gondolom, hogy a felkészülés az jól sikerült.
És hát neked, ami mondhatjuk úgy, hogy 24-ben nagy verseny volt, ugye az a Európa-bajnokság volt Olaszországban, Rómában, és már egy kicsit nagyot is ugrok, erre a versenyre, az EB-re hogyan készültetek, hiszen a kvalifikálás is már hamarabb sikerült, miként készültél az Európa-bajnokságra?
Igen, azért ez egy nagy könnyítés volt a számomra, hogy 23 júliusában megfutottam a szintet, tehát nem kellett úgymond küzdenem amiatt, hogy bekerüljek az Európa-bajnokságra, és erre nagyon büszke voltam, hogy tényleg nem pont alapján jutottam ki, hanem szinttel, és az előfutamban emiatt nem is kellett futnom, mert a top 12-nek van egy olyan szabály, hogy ők ilyen kiemeltek, és ők rögtön a középdöntőbe ugranak, tehát ők nem futnak előfutamot, és ebbe a körbe én benne voltam. Bár én emiatt egy kicsit, szomorú voltam, mert amúgy szerettem volna az előfutamban is futni, viszont tudtam, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet is.
Milyen volt a futam, milyen volt megélni, hogyan sikerült, hogyan élted meg az EB-t?
Nagyon erős futamba kerültem, és Európa szinten nagyon-nagyon sokat fejlődött a női gátfutás. Egyébként nagyon jól mozogtam, úgy gondoltam, hogy már kezd összeállni így a formám, mert azért még májusban azért azt nem mondhatom annyira el, viszont már ott az Európa-bajnokságon már kezdett összeállni a forma, és egy tök jó futásom volt egészen a 9. gátig, utána viszont hibáztam egyet, és sajnos elestem így a 10. gátba, tehát az utolsóba. Nyilván azért az egy jó nagy pofon volt így az élettől, viszont talán ez a legnagyobb lecke így az idei évben, mert azért tudtam belőle tanulni. Az elején nem volt olyan egyszerű ezt így feldolgozni, de utána így kijöttem ebből a gödörből, és rájöttem, hogy ez egy lecke, és ebből fejlődni lehet.
Te ebből mit tudtál fejlődni, illetve kérdezem azt, hogy számotokra például az, hogy mondjuk például egy előfutam kimarad, az mennyire nehezít, vagy hozhat például egy ilyet magával, hogy mondjuk akár az utolsó gáton esel egyet, buksz egyet, hogy mondjuk, az nem tudom, például egy előfutam mennyire segítség, egy kicsit szokjátok a pályát, és mit tanultál ebből az esetből?
Igen, ennek a kiemeltes dolognak, hogy nem kell futni az előfutamnak, két oldala van, vagy hogyha tényleg a top-topba vagy benne, akkor ez egy hatalmas segítség tud lenni, hogy ha a döntőre esélyes vagy, akkor nem csak vagy nem hármat kell futni, hanem csak kettőt. Viszont az én esetemben úgy gondolom, hogy nekem szükségem lett volna az előfutamra, mert azért nyilván az előfutamban kicsit gyengébb a mezőny, főleg úgy, hogy a top 12 nem fut. Emiatt én sajnáltam, hogy nem futhattam az előfutamba. A középdöntő az meg sokszor van, hogy az még erősebb, mint maga a döntő. Mert ugye ott mindenki a legjobbját akarja kihozni magából, hogy döntőbe kerüljön, az már egy másik téma. Úgyhogy így nem volt egyszerű a feladatom. Talán jobb lett volna, ha még most futok, és a következő már nem, de ez most így jött ki, ezt is meg kellett tapasztalnom.
Hogyan képzeljük el sportolóként, főleg azért gátfutóként, erről már mi beszélgettünk együtt, hogy ez nagyon veszélyes sporták, hiszen azért amikor estek, ott nagyon kivagytok téve igazából mindennek a testetek. Ezt hogyan lehet feldolgozni magatokban, akár sérülést is, nem tudom, hogy neked volt-e itt ezek után, azért nem kis esés volt, illetve hát lelkileg a sportolónak, és ahogy te mondtad, kikerülni a gödörből, mennyire lehet ezen gyorsan túllépni?
Úgy gondolom, hogy szerencsére én olyan vagyok, aki még nem sérült meg egy ilyen után, úgyhogy emiatt tényleg nagyon hálás vagyok így mindennek, hogy nem sérültem meg még egyszer sem. Nyilván lelkileg azért ez nehezebb, mert nyilván készül valaki egész évben egy versenyre, és hogyha nem úgy sikerül, azért az nem annyira jó érzés. Én ilyenkor próbálok mindig arra fókuszálni, hogy ebből nekem tanulnom kell, ennek oka van, és inkább most éljem meg ezeket, mint akár később. Úgyhogy én próbálom ezeket így feldolgozni, hogy jobb 20 évesen elesni egy Európa-bajnoki középdöntőbe, mint 26 évesen, mikor már tényleg a csúcsán kéne, hogy legyek, és akkor történik meg velem. Egyébként ugye gátfutásnál nagyon sok mindenre kell figyelni, hogy rendesen lelépjük a gátakat, hogy ne maradjon le a kiemelt lábunk, ugye számomra inkább az a nehezebb. Úgyhogy azért itt sok hibázási faktor van, ez benne van a gátfutásban, de ettől csak szerintem erősebbek lehetünk.
Verseny hangulata, a verseny környezete milyen volt számodra? Voltál már ilyen környezetben, ilyen hangulatban? Az Európa-bajnokságé milyen volt, azt hogyan élted meg az eséstől függetlenül?
Amúgy én nagyon-nagyon szeretem az Európa-bajnokságokat, egyszerűen olyan nagy feelingje van. Ugye voltam már Münchenben is a 22-es Európa-bajnokságon is, az is fantasztikus volt. Ez nyilván más volt, mert most egyéni számban tudtam kvalifikálni. Nagyon elvesztem egyébként minden percét, annak ellenére, hogy nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, de nagyon jó volt a hangulat, nagyon sokan voltak, a pálya minősége az zseniális volt, a bemelegítő pálya is gyönyörű szép volt, úgyhogy amúgy élményekkel nagyon sokat gazdagodtam, és nagyon sokat tanultam, így az egészből.
És hát az Európa-bajnokság után azért nagyon sok versenyed volt még, itt csak picit összefoglalóan voltál bronz, szilver és még egy bronz túron. Ezek hogyan sikerültek, pontokat sikerült-e szerezni, ezeket mennyire élvezted, ha jól tudom, Görögországban, Szlovákiában, illetve itthon Magyarországon versenyeztél?
Igen, nagyon sok versenyen elindultam. Nem tudom azt mondani, ugye ezek a görögországi pesti versenyek, ezek általában az EB előtt voltak. Ott még annyira nem állt össze a forma, ott még annyira nem tudtam olyan időket futni, de nem voltam egyáltalán így elkeseredve, úgy voltam, hogy majd jönnie kell a formának, amikor jönnie kell. És a legjobb versenyem idén az a Európa-bajnokság után volt közvetlen, tehát így egy héten belül, és ott sikerült egy idei legjobbat futnom, tehát season bestet, 13.09-et, ami nem az egyéni csúcsom, sőt, elég messze is van tőle, viszont a lelkemnek nagyon kellett ez a futás, főleg, hogy azon az adott versenyen ilyen meeting rekordot tudtam futni, ami most először volt így a pályafutásom során, úgyhogy az nagyon kellett így a lelkemnek, hogy igenis gyors vagyok és jó formában vagyok, és az az Európa-bajnokság csak egy egyszerű véletlen hiba volt, úgyhogy utána már szépen jöttek így az eredmények, egyéni csúcsot nem tudtam futni, viszont életem első felnőtt országos bajnoki címét megszereztem, ami szintén egy hatalmas mérföldkő volt a számomra, úgyhogy végül is nem vagyok annyira nagyon csalódott, nyilván voltak elég nehéz pillanatok, de voltak azért szépek is. Így.
Igen, a felnőtt magyar bajnokiról arról akartalak is kérdezni, hogy amúgy ez milyen verseny volt, hol sikerült ezt összehozni, és hát milyen eredménnyel.
Budapesten volt ez a felnőtt országos bajnokság, ahol nem is tudom pontosan mikor volt, az Európa bajnokság után volt, talán június legvégén volt, július elején. Igazából ez egy nagyon jó verseny volt, jók voltak a körülmények, jó volt az idő, a pálya, úgyhogy igazából semmi akadálya nem volt annak, hogy itt egy jót fussak. 13.00-át futottam kézi időméréssel, sajnos nem rendes időméréssel, de ez már egy másik dolog. Úgyhogy az egy nagyon jó futás volt, és igazából én ezzel is fejeztem be a szezonomat, mert mint említettem, volt egy derék problémám, ami már annyira elsúlyosabbodott így a végére, hogy úgy voltunk, hogy amúgy sem jönnek úgy az eredmények, fájdalmam is van, úgyhogy álljunk meg, és fókuszáljunk teljes mértékben a következő szezonra, úgyhogy ez volt a legjobb döntés, amit tehettünk. Tehát úgy gondolom, hogy ettől jobbat nem is találhattunk volna ki az edzőmmel közösen.
Az idei tervek mik lesznek, az edzések hogyan folytatódnak, az idei év, a 2025-ös év hogyan kezdődik számodra?
Az alapozás az nagyon jól kezdődött, mivel elég hamar befejeztem a szezonomat. Elkezdtem rehabilitációra járni így a derekammal, teljesen azon voltunk, hogy ámuljon a fájdalmam, és megerősítsük olyan szinten a törzsemet, amennyire csak lehet. És úgy gondolom, hogy ez egy Jolly Joker volt a számomra, így nagyon jól tudtam elkezdeni a felkészülést, főleg úgy, hogy rendesen, normálisan ki tudtam magam úgy pihenni, mint lelkileg, mint testileg, ami megfizethetetlen volt szerintem. Így az alapozásnak nagyon jól álltam neki, úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerül eddig a felkészülésem, sok mindenben tudtam javulni, amiben tavaly sokat hibáztam, abban sikerült pozitív dologra fordítani a dolgot, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok, az alapozás eddig jól halad.
És idén milyen versenyeid lesznek, mi az, amire készültök, fókuszáltok, egyáltalán a top teljesítményt, hova fókuszáljátok, majd lehet-e milyen riadt tudni az első hetekben, vagy még ez nincs tervben?
Tervben van, nagyon-nagyon sűrű lesz, nagyon sok verseny lesz. A fedett pályával kezdeném. Első körben a fedett pálya az még nem is annyira nagyon egy ilyen fő szezonnak mondanám, ez csak egy ilyen megmérettetés, hogy is állunk. A fedett pályán azért lesz egy felnőtt Európa-bajnokság és egy felnőtt világbajnokság is egyszerre. Még azzal egyébként nem számolok, mert úgy vagyok vele, hogy még ilyen egyébként a világtörténelemben nem volt, hogy egyszerre van egy hónapon belül egy EB és egy VB. Egyébként ez a Covid miatt még így elhúzódott a világbajnokság. Úgyhogy egyelőre szeretnék a fedett pályán jól teljesíteni, hogy egy jó visszajelzésem legyen arra, hogy igenis visszatértem a régi formámba. Leginkább a szabadtér a főszezon, nagyon sok verseny lesz. Lesz egy U23-as Európa-bajnokság, ahova nagyon oda szeretnénk időzíteni a csúcsformát. Lesz egy egyetemi világjátékok, az is ott van az U23-as EB-vel egyszerre. Egyébként van még egy felnőtt világbajnokság is szabadtéren, úgyhogy most ez egy nagyon sűrű szezon lesz, van bőven kihívás, vannak célok, majd meglátjuk, hogy sikerül, de a fő versenyem az U23-as Európa-bajnokság lesz.
Én még emlékszem, hogy tavaly beszélgettünk az olimpiáról is, vagy már tavaly előtt is mindig előhozakodtam vele. Zárásként azt kérdezném meg, hogy akár sportolói szemmel hogyan láttad az olimpiát, azért az atléták is nagyon jól szerepeltek. Most itt például az öttusázókra utalok, így külső szemmel mit tudtál levonni, mennyire izgultál a magyar sportolókért?
Nyilván nekem is egyébként volt esélyem arra, hogy kvalifikáljak az olimpiára, viszont nekem ez nem sikerült, főleg így, hogy most tényleg nem tudom azt mondani, hogy zseniális, fantasztikus szezonom volt. Emiatt én ezt el is engedtem már, mikor elkezdődött, úgyhogy annyira nem viselt meg engem lelkileg, hogy nem vagyok ott. Viszont nagyon sok magyar sportoló ugye kijutott, az elejétől a végéig követtem az egészet. Nyilván az atlétika az folyamatosan volt. Úgy gondolom, hogy világszinten az atlétika az nagyon-nagyon sokat fejlődött, nagyon brutális időket futnak, ugranak, dobnak, tehát ez valami eszméletlen. Hát nagy vágyam volt nyilván, hogy kiüssek, de úgy gondolom, hogy még van időm. De szerintem nagyon jól sikerült az idei olimpia is, mint világszinten, mint magyarok szempontjából is.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk, és akkor jobbulást, gyógyulást, és hát sok sikert az idei évre. Remélem, hogy még többször fogunk beszélgetni, és majd minél több eredményt, sikert oszthatunk meg a hallgatóinkkal. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé kollégám Tóth Anna gátfutóval beszélgetett a sportoló 2024-es évéről.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Time pass, glass breaks, but how can you heal glass shatter?